Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Délben Visegrádon a mobilgátak telepítését ellenőrizte Orbán Viktor. A terepszemlén a helyi védekezésért felelős vízügyi szakemberekkel a miniszterelnök megállapította, a sok ezer homokzsákot kiváltó mobilgát rendszer fejlesztése ezen a szakaszon is meghozta a várt eredményeket. A rendkívüli időjárási helyzet és a Magyarországot sújtó árvíz miatt minden nemzetközi kötelezettségét elhalasztja a kormányfő. Döntését az ex-közösségi portálon tette közzé. Orbán Viktor egyeztetést folytatott Súlyog Tamás köztársasági elnökkel a Sándor palotában. Megállapodtak abban, hogy a védekezés legkritikusabb napjaiban folyamatosan kapcsolatban maradnak, a kormányfő pedig rendszeresen tájékoztatja az elnököt az állami szervek által elvégzett munkáról, illetve a szükséges veszélyhelyzeti intézkedésekről. A Magyar Honvédség Klapka György páncélos danderjának katonái Neszmélyen és Pilismaróton hajtanak végre árvízvédelmi feladatokat. Három munkacsoportot vezényeltek a gátak és töltések mellé, ahol a védművek megerősítését és a töltések magasságának növelését végzik el. Úton voltak a láztalpas kétértű járművek Szentestől Pilismarótra már délelőtt, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, a magyar emberek biztonságánál semmi sem lehet fontosabb. Áradnak a folyók Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában is. Ezreket kell evakuálni, százezrek maradtak áram nélkül, egyes helyeken halálos áldozatokat is követelt az ár. Ausztriában további bonyodalmat okoz, hogy hirtelen hóolvadás is kezdődött a hegyekben. Együttérzését fejezte ki hétvégén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a Kelet-Közép-Európában pusztító árvizek károsultjaival és áldozataival, valamint uniós segítséget ajánlott az érintett országoknak. Megdőlt a 112 éves fővárosi hidegrekord tegnap, a Jánoshegyen csupán 9,4 fokig emelkedett a hőmérséklet, között a Hungaromet. Emellett a hazánk felett törvénylő Borisz ciklon hátoldalán, a Bakonyban a Kaphegyen óránkénti 131,4 kilométeres sebességű maximális széllökést mértek, amely új napi rekord. A paksi atomerőmű bővítése kiváló példa arra, hogy a nukleáris együttműködés visszahozhatná a józan észt, a racionalitást és a békés egymás mellett élés reményét a nemzetközi politikába, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Bécsben a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség közgyűlésén. Szijjártó Péter arról számolt be, ezúttal Magyarországot és Soros elnökként az Európai Uniót is képviseli. Délutáni és éjszakai kiképzési gyakorlatot tartanak a Magyar Honvédség Grippenjei csütörtökig, közölte a repülődandár a közösségi oldalán. A pilóták ezeken a napokon délután 4 óra és éjfél között hajtják végre feladataikat, Eger, Debrecen, Miskolc térségében is, így a megszokottól eltérő nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani. Október 5-től indul a repülőgépes rókavakcinázás az ország keleti és déli vármegyéiben, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MT-vel. Ezzel párhuzamosan ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben az érintett térségben. A közösségi közlekedés népszerűsítő kampányt indított a Budapesti Közlekedési Központ, a Volánbusz és a Más Start. A közösségi közlekedést választani lehetőség nem lemondás, erre hívják fel a figyelmet. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata a fokozott ellenőrzést hirdetett erre a hétre, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint motorosoknál a bukós isak használatát vizsgálják. Az év első 6 hónapjában mintegy 513 ezer menedékjog iránti kérelmet adtak be az uniós tagországok illetékes hatóságaihoz, között az Európai Unió menekültügyi ügynöksége. Ezek száma várhatóan 1 millióra emelkedik az év végéig, lakosság arányosan egyébként a legtöbbet Cipruson nyújtották be. Németország kiterjesztette a határellenőrzést valamennyi határára az illegális migráció korlátozása érdekében. A belügyminiszter azt ígérte, az átutazóknak nem kell számítaniuk a forgalom jelentős zavaraira. Kritikusai szerint a döntés veszélyezteti a Schengeni térség szabad mozgása vonatkozó szabályait. Végül az időjárásról. Holnap változóan felhős lesz felettünk az ég, több-kevesebb napsütéssel, elszórtan még előfordulhat eső, zápor. Hajnalban pára, ködfoltok alakulhatnak ki, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-9, napközben 21-22 fok körül alakul, híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Kornél pápa. Szent Fábián pápa halála után 14 hónapig nem választottak pápát Rómában, mert mindazok, akik számításba jöhettek volna, a börtönben voltak. Végül 251-ben egy tiszta életű, nagyon becsületes papot választottak pápává, és ekkor lett Kornél a pápa. Kornél pápa gyakran váltott levelet Szent Ciprián püspökkel, aki nagyon tisztelte a pápát. S mivel ma Cipriánnak is ünnepe van, ismerkedjünk meg az ő életével. Karthágóban született 200 körül, 58 évet élt. Szent Ciprián az ősegyházban egyike azoknak a püspököknek, akikről a legtöbbet tudunk. Karthágóban született tehát, 248-ban választották meg szülővárosa püspökévé. Isten azt akarta, hogy nagyon viharos időszakban kormányozza az egyház hajóját. Előkelő családban született. Kiváló nevelésben részesült. Iskolái elvégzése után ügyvéd és egyben a retorika tanára lett. Gazdagsága révén az élet minden élvezetét megkóstolhatta. Egy Cecilius nevű pap barátja hatására hívő lett, és 246 húsvétján megkeresztelkedett. Tisztasági fogadalmat tett, s vagyona jelentős részét eladta, árát pedig a szegényeknek szétosztotta. Többé nem olvasta a pogány írókat, csak a szentírás tanulmányozásának szentelte az életét. 248-ban Donátus püspök pappá szentelte. Annak halála után pedig megválasztották a város püspökévé. Mivel abban az időben Karthágó Észak-Afrika egyházi központja volt, Ciprián nem csak a város püspöke, hanem a közel 150 tagból álló püspöki kollégiumnak is a feje lett. 10 évig tartó püspöksége állandó szenvedéssel és harcokkal telt el. Papjai és hívei elé a belső bajokkal szemben elsősorban a saját példáját állította. Józan ítélő képességgel találta meg mindig az arany középutat, a kegyetlen szigor és a lazaság között. Nem sokkal azután, hogy átvette egyházmegyéje vezetését, kitört a Décius féle keresztényüldözés. A kegyetlen császár elhatározta, hogy egytől egyik kiirtja a keresztényeket. A papokkal kezdte, majd elrendelte, hogy minden keresztény áldozatot mutasson be pogány isteneknek. Aki ezt a meghatározott időpontig nem tette meg, azt bebörtönözték és megkínozták. Hogy a nyáj ne maradjon pásztor nélkül, Ciprián elhagyta a várost, és egy évig rejtőzött annak környékén, onnan irányította híveit. Akadt ingadozó hittagadó közöttük. Egyeseknek sikerült igazoló bizonyítványt szerezniük anélkül, hogy hitüket megtagadták volna. Az utóbbiak később komoly kérdés elé állították az egyházat, sőt szakadást idéztek elő. Ezekre komoly vezeklést szabott ki Ciprián, de visszafogadta őket. A püspök irgalmasságával egy akkori időszerű és kényes kérdést oldott meg. A két évig dúló pestis járvány miatt sokan meghaltak. Ciprián nagyszerűen és nagylelkűen szervezte meg a betegek ápolását. Még a pogányok is bámulták. Mások meg azt mondták, hogy éppen a keresztények miatt büntetik őket az istenek. Kimondták a jelszót, Cipriánt az oroszlánok elé. Olvasok Szent Ciprián püspök vértanúságáról készült prokonzuli aktákból. Galerius Maximus helytartó így szólt Ciprián püspökhöz. Te vagy-e a Tassius Ciprianus? Ciprián püspök válaszolt, én vagyok. Helytartó, te adtad ki magad a szentségtörő emberek főpapjának? Igen, én, válaszolta Ciprián. A szentséges császárok megparancsolták neked, hogy végezz el a szertartásokat. Ciprián válasza, nem teszem meg. Galerius Maximus rászólt, fontold meg. Ciprián válaszolt, az én álláspontom igaz, ilyen igaz dologban nincs mit fontolgatni. Tedd azt, amit parancsoltak neked. A helytartó ezt mondta, sokáig éltél szentségtörő lelkületben, sok embert szerveztél be gonosz összeesküvésbe. A római isteneknek és a szent vallásnak ellenségévé lettél. A jámbor és szentséges uralkodók, Valerianus és Gallienus fenségek és a nemes Valerianus császár sem tudott téged vallása követésére visszatéríteni. Rád bizonyult, hogy gyalázatos bűnöket követtél el, és ezeknek az embereknek vezére is voltál. Ezért elrettentő példa leszel számukra, akiket aljas bűnöddel magad köré gyűjtöttél, a megsértett jogrendet véred ontása állítja helyre. Ezután ez volt a határozat, karddal kell kivégezni Cipriánt, aki fölkiáltott, hála legyen érte az Istennek. Ciprián meghalt 258. szeptember 14-én. Írásai közül a legismertebb a mi atyánkról írt magyarázata. Szent Ágoston 5 beszédben dicsőítette Cipriánt, Szent Jeromos pedig drága kincsnek nevezte. Szent Kornél és Szent Ciprián emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztoraivá rendelted, és megadtad nekik, hogy vérükontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közben járásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az imádság művészetéről.
Amikor az ima életünket mélyítjük, nem csak azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan imádkozzunk másképp, milyen új szöveget mondjunk, esetleg milyen legyen a testtartásunk, vagy valami külső dolgon változtassunk. Az ima életnek lényeges alapja és meghatározója, hogy milyen a bennem lévő istenkép, és milyen az önképem. Tulajdonképpen a kérőima, de minden imádsága kettő között feszül, istenkép és önkép. Például, ha valakinek rossz az istenképe, és persze ez nagyon változatos lehet, akkor az imáját meghatározza. Itt a rossz istenkép nem egy elméleti istenképet jelent, hanem az úgynevezett zsiger istenképet, vagyis ahogyan én megélem az Istent, amilyen érzéseim vannak vele kapcsolatban, vagy ahogyan bizonyos helyzetekben reagálok rá. Például, amikor bűnösnek érzem magam, akkor nehezen imádkozom, mert az Isten haragszik rám. Biztos nem hallgatja meg az imádságomat, vagy az Isten meg fog büntetni, ezért inkább nem is kérek semmit. Félek az Istentől, mert most jön a bosszú. Ezt nem mondom ki úgy hivatalosan, vagy ezt nem fogalmazom meg magamnak tisztán, hanem ezek sokszor ilyen belső félelmek formájában jelenik meg, vagy egyfajta belső aggodalmaskodás, szorongás formájában, de az ima élet meg tulajdonképpen leállítja. Bűnös vagyok, most nem imádkozok semmit, nem kérek semmit, legfeljebb, ha majd jobb leszek, vagy elvégeztem a szentgyónást, amikor majd jóvá tettem a bűnömöt, úgymond megérdemlem, akkor majd az Isten megbocsát nekem, és akkor lehet tőle kérnem, és talán nem büntet meg. Vagy valaki attól fél, hogy az egész életemet úgy értem, hogy annyi rosszat követtem el, annyi gyarlóság van a számlámon, nekem már az Isten nem bocsát meg. Nekem nem is lehet. Egy ilyen rossz embert, mint engem nem is lehet szeretni. Még az Isten sem képes rá. És ez sem hitvallás, de úgy hangzik, hogy valaki azt mondja, nekem nem lehet megbocsátani. Nekem már az Isten sem tud mit adni, hiszen én már menthetetlen vagyok. Most az Istennek sincs akkora hatalma, hogy megbocsásson, velem jót tegyen, vagy hogy engem szeressen. Ez persze az igazságnak teljesen ellene mond, de valaki ezt így írja meg az érzelmeiben, valószínű emberi alapokra támaszkodik, emberi érzelmi tapasztalatai vannak erről, és ezért állít ilyet, és ez meghatározza az ima életét is. Ha ilyen rossz vagyok, akkor mit kérjek én az Istentől? Legfeljebb másokért tudok imádkozni, hát ha azt meghallgatja, de magamért biztos, hogy nem. és az Isten kép, hogy hogyan tekintek rá, az irgalmas Istenre, vagy a büntető Istenre, az Istenre, aki akarja a velem való kapcsolatot, és mint a tékozló fiút állandóan hazavárja, messziről nézi, megadja a szabad akaratot, de akkor is vár, vár, hogy hazatérjek, hogy megölelhessen. Így nézek az Istenre, vagy úgy, hogy már bottal vár engem, hogy mihelyt meglát, odaszalad is jól megver, és megbüntet engem. Milyen a bennem lévő Istenkép? Ezért az imával való foglalkozás, imádkozni, tanulni, az imádság művészetét gyakorolni, az nem csak egy technikai dolgot jelent, hanem ilyen mély átalakulást is, a gondolkodásmódunk, a hitünk, a zsigeri részünknek az átalakulását, hogyan tekintek én az Istenre. De persze ilyen az önképem is. Milyen az önképem? Amikor én erről beszélek, mindig megkérdezem, hogy egy tízes skálán hanyasnak érzed magad. És hogy valaki azt mondja, hogy tízes, persze, ilyen nagyon ritka, nem is olyan hallottam még, azt jelenti, hogy jó ember vagyok, engem lehet szeretni, vannak bűneim, gyengeségeim, de egy nagyon értékes valaki vagyok, akiből csak egy van. A nulla pedig azt jelenti, hogy megszülettem, de nekem semmi hasznom, engem nem lehet szeretni, én nem tudok jót adni, én nem tudok másnak valami értékeset átadni, az én szeretetem, meg a cselekedeteim, meg a személyem úgy, ahogy van, nem érnek semmit. Persze, hogy két szélső állapot, és közben hanyasnak érzem magam. És hogy persze a kedves rádióhallgatók is válaszoljanak erre, de ha például valaki ötösnek érzi magát, akkor az azt jelenti, hogy ha az Istennek a szeretetéből is a felét fogadom be, mert több nekem nem jár. Pláne meg egy kettesnek, az örüljön, hogy él, nem, hogy még valamit kér az Istentől. Például, akinek ilyen kettes az önképe, most ezen a tízes skálán próbálom úgy elhelyezni, az legfeljebb imádkozhat másokért, vagy sokat imádkozhat, hogy az Úr könyörüljön meg ezen meg azon, de magamért nem imádkozom. Azt is látom, hogy sok ember önmagáért nem mond imád. Imádkozik ezért meg azért, persze ez a szeretetnek a jele, meg fontos is, hogy imádkozunk másokért és a szeretteinkért, de legfőképpen önmagamért imádkozzam, vagy helyesebben megfogalmazva nem is magamért, hanem az Istennel való kapcsolatomért. Mert az imádságnak az elsődleges célja nem egy célnak az elérése önmagában, hogy az Isten mit adjon, vagy mit mentsen meg, hanem egy szeretett kapcsolat, hogy a kapcsolatunk erősödjön. De minden baráti kapcsolatban, a házasságban, minden szeretett kapcsolatban az első helyen van maga a kapcsolat, és utána ebből fakad minden más ajándék, amit tudunk egymásnak adni. És ezért lényeges, hogy amikor magamért imádkozom, akkor nem csak, hogy többet kérek magam számára, mint más ember számára, hanem legfőképpen a kapcsolatért imádkozom. És azt kérem, hogy Uram, add meg, hogy nagyon szeresselek téged, hogy bízzam benned, hogy jó legyen akár az Isten képem, hogy el tudjam képzelni azt, hogy a Szentírás alapján is, hogy te milyen jó és irgalmas szívű Isten vagy, hogy te vagy maga a szeretet, hogy tudjak benned bízni, hogy a veled való imádság, a szemlélő is, amikor együtt vagyunk, az legyen számomra a forrás, te legyél az örömöm, te legyél a vigaszom, benned tudjak bízni, remélni tudjak benned, és te legyél az, aki bátorságot ad nekem az élethez, akkor is, hogyha úgy néz ki, hogy minden összeomlott, és nem tudok mit tenni. És ez a kapcsolat, ez forrás, ez erőt ad, ez békességet ad, ez szeretett tapasztalattal ajándékoz meg, persze én is viszont szeretem az Isten, de ez mindenképpen ez egy életadó forrás, és ha megnézzük a boldogságnak az alapját is, a boldogság az mindig a szeretett kapcsolatokban nyilvánul meg. Akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor valakit nagyon szeretünk, és ez a valaki viszont szeret bennünket. Ezek a legboldogabb pillanataink, vagy a legnagyobb boldogságot adó ajándékok egy másik embert szeretni, és ő pedig viszont szeret bennünket. Vagy akár persze több személy is, akár egy családban. Ezek adják a boldogságot. És amikor magamért imádkozom, akkor ezt kérem. De akinek rossz az önképe, az ilyet nem mer kérni. Nekem nem jár semmi. Örülök, ha az Isten nem büntet meg. Meg magamnak minek kérek? Úgy se kapom meg, nem is érdemlem meg. Meg mit is kérnék én az Istentől? De legalább a gyerekemnek, unokámnak, valakinek legalább neki adja meg. De neki is a legfontosabbat kérem, csak azt, hogyha nem is tér meg, de legalább a vizsgája sikerüljön, legyenek normálisak, akkor legyenek egészségesek, menjen az életük legalább emberi szinten, és ez érthető emberek ezek a kérések. Azonban az imádságaink mögött mindenképpen ott feszül egy istenkép, és ott feszül a saját önképem. Persze, hogyan látom a világot, meg hogyan látom a többi embert, az Istennek a hatalmát, de ezek között feszül az imádságunk. Ezért, amikor imádkozni tanulunk, vagy inkább így fogalmazzam meg, hogy újra értékeljük az ima életünket, akkor érdemes legelőször ezt megnézni, hogy milyen Istenhez imádkozom én. Persze egy Isten van, hanem ahhoz az Isten képhez, akihez én imádkozom. Ott viszont valószínű, hogy lehet mit változtatni, sok mindent átalakítani, és megint nem az Istenen, hanem a bennem lévő Isten képen. Vagy például elhiszem-e azt, hogy én tízes vagyok minden gyarlóságom ellenére, és hogy én tízesként akarok az Úrhoz imádkozni, mert ő annak teremtett engem. Nem azért, mert annyira jó vagyok, az Isten megteremtett, megváltott, a Szentlélek temploma vagyok, megszentelt engem, ez adja az én igazi méltóságomat, nem pedig az, hogy most én mennyi jót teszek, vagy hogy milyen jó vagyok, vagy hogy milyen az idegrendszerem. Az ima életben ezt a kettőt nézzük meg. Milyen az Isten képem, milyen a bennem lévő zsigeri érzelmi istenkép, és milyen az önképem, az a zsigeri szintű önkép, és utána ezen változtassak, és amikor ezen változtatok, akkor szinte automatikusan változni fog az ima életem és az Istennel való kapcsolatom is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa emelkedését hallották az imádság művészetéről. Egy korábbi adásunk ismétlése szólt. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Galcsik Beatrix hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival folytatja a beszélgetést Ézsau és Jákob történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek, és a rádió hallgatóit is. Egy imával kezdjük a mai alkalmat. Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
Meghatározásokat fogok nektek mondani. Nektek az lesz a feladatotok, hogy kitaláljátok, hogy kiről is szólnak azok a meghatározások. Ez az ember vándorló arám pásztor volt, aki Isten szavára elhagyta ősei földjét. Isten megígérte neki, hogy utódait nagy néppé teszi, és bőven termő földet ad nekik otthonul. Laura?
Ábrahám.
Ábrahámról volt szó. Következő. Nagyon öreg szülőktől származott, akik már nem bíztak benne, hogy még gyerekük születik. Kisfiú korában csak nem meg kellett halnia, de Isten csodálatos módon megmentette. Ki ő? Szonya?
Jákob?
Nem. Zétike?
Izsák.
Izsák, bizony, ügyes vagy. A harmadik meghatározásom. Egy ikár testvérpár egyik tagja nagy szomorúságot okozott apjának azzal, hogy kihasználva vakságát becsapta, hogy megszerezze áldását. Lilike?
Jákob.
Jákob volt. Ha születésük szerint időrendbe kellene tenni ezt a három ószövetségi személyt, akkor hogyan jönnének ők sorban? Lilike?
Ábrahám.
Aztán? Zétike?
Izsák.
Izsák. És a harmadik, Laura?
Ézsó.
És?
Jákob.
Jákob. De hát Jákob volt a meghatározásban, tehát, de igazad van, mert hogy ők ugye egy időben születtek, Ézsó és Jákob. Ábrahám, Izsák és Jákob volt a meghatározásoknak a megfejtése. Tudjátok-e azt, hogy milyen kapcsolat volt köztük? Zétike?
Nem sok mindenbe értettek egyet, de szerették egymást, és sok mindenbe különböztek.
Ügyes vagy, én nem pont erre gondoltam, de ez is egy jó kapcsolódási pont, amiről most te beszélsz. Én egy picikét rokoni szálakra gondoltam. Milyen rokoni szálakkal kapcsolódtak ők egymáshoz? Rokonok voltak ők, Áron?
Hát testvérek voltak.
Kik voltak testvérek?
Jákob.
És? Ézsau, de a meghatározásban nem ők szerepeltek, hanem Ábrahám, Izsák és Jákob. A hármójuk között milyen családi kapcsolat van? Zéti?
Izsák apja volt Ábrahám, és Jákob és Ézsau apja volt Izsák, és így.
Így van, ügyes vagy, Zétike. Pontosan erre gondoltam én is. És hát ugye, hogyha tovább visszük, akkor Ézsó és Jákob nagy apja volt, Ábrahám. Mi a közös mindhármukban? Mi az, amit mindhárman megkaptak, egy kicsit segítek? Zéti?
Isten áldását.
Pontosan, nagyon ügyes vagy, Zétike. Isten áldását, így van. Ugye Isten mindhármukra az áldását adta, kiválasztotta őket. Mire választotta ki őket? Miért kapták meg ezt az áldást, Zétike?
Hogy ők lesznek Izrael elődjei.
Hát Izrael népe, így van, ahonnan fog származni
Jézus.
Jézus, így van. Tehát ezért választotta ki őket az Isten, mert ebből a nemzetségből származik Jézus. Jákob volt-e az első szülött fiú? Laura?
Nem, hanem Ézsau.
Mégis ugye azt tudjuk a történetből, hogy Jákob kapta meg Isten áldását. Hogyan reagált Ézsau, amikor megtudta, hogy Jákob az apjától is kicsalta tulajdonképpen ezt az első szülöttségi jogot? Laura?
Meg akarta ölni Jákobot.
Hát igen, és mit találtak ki éppen ezért, hogy mit tettek, Lilike?
hogy Jákob elköltözik a nagyszüleihez?
Nem a nagyszüleihez, hanem az édesanyjának a testvéréhez, így van. Azt találták ki, hogy megmentsék az ő életét, hogy földön futónként tulajdonképpen egy szál vándorbottal elindult, és rokonaihoz ment Hárán városába. Ugye szerencsére Isten hűsége nem függ attól, hogy mi emberek mennyire vagyunk hűségesek hozzá. Ő akkor is hűséges, ha mi nem vagyunk azok. Ő akkor is betartja az ígéreteit, ha mi nem. Amikor nekünk már az inunkba száll a bátorságunk, neki akkor sem. Nem hagyta el az Isten csaló Jákobot sem, menekülése közben egy különleges látomásban volt része. Ezt fel tudjátok esetleg idézni, hogy mi volt ez a különleges látomás? Szonya?
Az angyalok a létrán mentek.
Így van, álmában látotta egy különleges látomást, és maga az Úr szólt is hozzá, és biztosította Jákobot áldásáról. Azt mondta neki, én veled leszek, és őrződ leszek bárhová mégy, és visszahozlak erre a földre, benned és utódaidban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Miért volt szüksége Jákobnak arra, hogy az Isten biztosítsa őt arról, hogy vele van, amikor menekül? Hát mit érezhetett akkor Jákob? Mit élhetett át Áron?
Hát félelmet, mert hogy a testvére, ha utána megy, és hát ha nem bocsát meg, és megöli.
Így van. Vagy például gondoljatok abba bele, hogy mi van akkor, amikor valakinek egyedül kell földön futónként, ismeretlen helyen járni, kelni. Biztonságos volt abban az időben az a vidék, Szonya?
Nem.
Nem volt biztonságos, tehát biztos, hogy félt, és biztos, hogy szüksége volt arra, hogy a jó Isten őt megerősítse, és ugye az Isten nem hagyta őt magára, biztosította őt álmában, hogy az áldását megkapta, még akkor is, hogyha csellel szerezte meg ezt az áldást, és ugye azért nem hagyta az Isten magára, mert terve volt vele, gondolt arra, hogy ebből a nemzetségből kell, hogy megszülessen a megváltó. Isten nem tökéletes emberekkel dolgozik. Számára nem az a fontos, hogy egy ember tökéletese. Jákob sem volt tökéletes, sőt, ahogy egyikünk sem az, az Istennek mégis fontosak vagyunk. Mindannyiunkat küldött valamiért ide, mindannyian valamilyen talentummal, képességgel jöttünk, és az a feladatunk, hogy ezeket a képességeinket kibontakoztassuk, de ehhez mi sem vagyunk egyedül, mi is ugyanúgy, ahogy Jákob menekülése során is kapott segítséget a jó Istentől, mi is kapunk Istentől segítséget, áldást, bármit is teszünk, ő nem hagy minket magunkra, mindig mellettünk áll. Ti gondolkoztatok-e már azon, hogy, vagy éreztétek-e már esetleg, hogy milyen talentummal, milyen képességgel küldött ide benneteket az Isten? Áron?
Valakit azért is, hogy pap legyen és tanítsa, van, aki tanítónak.
Minden embert küldött valamivel, így van, de én most arra lennék kíváncsi, hogy ti éreztétek-e már a szívetekben azt, hogy titeket vajon miért küldhetett ide a jó Isten, milyen talentummal, képességgel áldott meg benneteket a jó Isten. Nem baj, ha nem, mert még kicsik vagytok, de mit tehet akkor az, aki még nem ismerte fel azt, hogy a jó Isten miért küldte őt ide? Hogyan tudjátok ezt magatokban kibontakoztatni, vagy egyáltalán felfedezni, mert akkor még itt egyikőtök sem fedezte fel azt, hogy a jó Isten mire küldte. Bár azért nekem már lennének gondolataim erről, de ti akkor ezt hogyan fogjátok megtudni? Mit gondoltok? Mit tehettek ennek érdekében, Laura?
Hát, hogyha már felnőttek leszünk, és lesz munkánk.
Igen, tehát az a szerencsés felnőtt ember, aki a hivatását élheti a munkahelyén, ezt honnan tudjuk, hogy az a munkahely, ahol vagyunk, az a hivatásunk? Áron.
Hát, hogy szeretünk ott dolgozni.
Így van, pontosan. Zétike?
Hogy szeretünk ott dolgozni, és tudjuk, hogy ott sikeresen, és mi is hát szeretjük a munkát.
Így van, itt a kulcsszó mindig a szeretet, tudjátok, mindig erről beszélünk, hogy a Jóisten csak ezt fogja tőlünk megkérdezni, hogy mennyi szeretet volt az életünkben, és hogyha majd felnőttek lesztek, akkor fogjátok tudni, hogy a Jóisten küldetését végzitek, hogyha a munkátokat egyben szeretitek is. Tehát azt érezzük a szívünkben, jól érezzük magunkat. De, hogy addig is rájöjjetek arra, hogy mi is lesz ez a hivatás, vagy miért küldött ide benneteket a Jóisten, fontos az, hogy lehet ezért imádkozni, hogy ezt mutassa meg nektek a Jóisten minél előbb, mert hogy akkor azon az úton indultok majd tovább.
Mindenütt a földön vágynak valami jó után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én. De kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem. A szeretet átvisz az életen. Mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életet. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem. A szeretet átvisz az életen. Mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér.
A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved, és oda még befér. Ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel és haraggal, a szeretet megtalál, bárhol is legyél. Nyisd ki a szíved, és bízz benne, ne félj. Megváltozhat az életed úgy, ahogy nem is képzeled.
Szeretet nem fogy el sosem. Szeretet átvisz az életen. Minden elhisz, nincs remél. Szeretet
folytatva Jákob történetét, észrevehetjük, hogy a rovaszkodás továbbra is komoly szerepet játszott az életében. Menekülése során sok nehézségen átvágta magát, de aztán saját bőrén kellett megtapasztalnia azt, hogy milyen az, amikor becsapnak valakit. Mert hogy Ugye az történt, hogy hosszú vándorlás után érkezett el nagybátyjához, Lábánhoz, ahol meglátott egy gyönyörűséges leányt, Ráhelt, aki nagyon-nagyon megtetszett neki, és szerette volna feleségül kérni, és azt mondta neki Lábán, hogy feleségül adom neked, hogyha 7 évet szolgálsz érte. Emlékeztek-e, hogy mi történt akkor, amikor letelt ez a 7 év? Laura?
Feleséghez adta Lábán, de nem Ráhelt, hanem Leát.
Így van. Lea ki is volt? Szonya?
Ráhel nővére.
Így van. Pontosan. És ez, itt tapasztalhatta meg azt Jákob, hogy 7 évet szolgált. Azért az nem kis idő egy ember életében, 7 év. És amikor meglátta, hogy nem Ráhelt kapta feleségül, akit nagyon-nagyon szeretett, talán akkor érezte át azt, hogy milyen lehetett Ézsaúnak, amikor ő becsapta. De aztán ugye, mivel annyira szerette volna Ráhelt feleségül venni, hogy ez így is történjen, ugye azt mondta neki Lábán, hogy még 7 évet, ha szolgálsz, akkor Ráhelt is feleségül adom, és így is történt, letelt még 7 év, és felesége lehetett Ráhel. Ekkor érezte azt Jákob, hogy beteljesedik az élete, és szorgalmával és ügyeskedésével elérte azt, hogy vagyona egyre gyarapodott, számos gyereke és szolgája született. De ekkor újra hallotta Isten hívását. Mit mondott neki ekkor az Isten? Áron.
Hogy visszamehet a szülőföldjére, mert megbékelt vele a testvére.
Bizony, így van. Pontosan ezt a hangot hallotta, hogy térjen vissza testvéréhez, az atya földjére. Jákob ekkor mit érzett szerintetek? Áron, szerinted?
Félelmet, hogy most mi lesz velem. Félt, hogy a bátyja mit fog szólni.
Zétike?
Megijedt, mert félt, hogy a bátyja mégsem békélt meg, és hát bántja.
Így van. Pedig elég sok idő eltelt már azóta, mióta ő onnan eljött, de még így is félt, és nagyon nehéz szívvel indult vissza bátyjához. Még hosszú évek eltelte után is nagyon félt bátyja haragjától, és Istenhez imádkozott, hogy mentse meg bátyja kezei közül. És elindult a családjával együtt, és útközben megint egy különleges dolog történt vele. Laura, te emlékszel?
Istennel harcolt.
Így van. Ugye ez volt a történetnek a vége, hogy kiderült, hogy ő Isten volt, de ugye megjelent egy idegen éjszaka, amikor Jákob elaludt, megjelent egy idegen, és elkezdtek egymással viaskodni, és nagyon-nagyon sokáig küzdöttek egymással, ugye hajnalig küzdöttek, de nem bírták legyőzni egymást, és végül, Szonya?
Isten győzött.
Isten győzött. Hogyan győzött Isten? Lilike?
Hogy kificamította a csípőjét.
Ügyes vagy. Nagyon jól emlékeztek erre a történetre. Kificamította Jákob csípőjét, és ő erőtlenül roskadt össze. Mit jelképezett ez a történet Jákob számára? Szonya?
Hogy Isten sose lehet legyőzni.
Így van, hogy Isten az, aki az erősebb mindig, aki fölött mi nem szerezhetünk győzelmet. Igen, Áron?
És utána azt mondta neki Isten, hogy mostantól nem az lesz a neve, hogy Izrael.
Így van, ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan zárult ez a történet. Pontosan ezt mondta az Isten Jákobnak, hogy ezentúl ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek. Mit jelent ez az Izrael név? Zétike?
Isten harcosa.
Pontosan ezt jelenti, ügyes vagy, Zéti, Isten harcosa. Ezek után Jákob az Úr áldásával ment Ézsau felé, 7-szer leborult előtte, de ugye tudjuk, hogy a történet szerencsére jól végződött. Ézsau ugye a testvére elé sietett, és sírva megölelte. Ugye Jákob élete során sokszor nem viselkedett őszintén, cselekkel igyekezett megoldani a problémákat. Tehát a legnagyobb megpróbáltatás hazatérésekor az Ézsauval való találkozás volt, hiszen bármilyen ügyesnek és cselesnek is gondolta magát, ez meghaladta minden ötletét és erejét. És az Úrral való viaskodás során jött rá, hogy az Isten az erősebb és hatalmasabb, és ettől kezdve rábízta az életét. Mire tanít bennünket ez a történet? Áron.
Hogy sose csellel csináljunk mindent, hanem Isten segítségével, vagy szüleink segítségével, vagy a tanárok.
Így igaz. Laura?
Isten ajándékát semmire ne cseréljük el.
Nagyon ügyes vagy. Lilike?
Ne csapjunk be másokat.
Igen. Szonya?
Sose higgyük el azt, hogy mi erősebbek vagyunk Istennél.
Vagy inkább ezt úgy mondanám pozitívan, hogy bízzunk az Istenben, és bízzunk abban, hogy az Isten mindig segít bennünket abban, amiben kell. És ne a mi saját gondolataink szerint menjünk, hanem bízzuk magunkat az Istenre. Zétike?
Hogy kitartóan dolgozzunk.
Pontosan, ezt akartam mondani én is, hogy ugye nagyon fontos az, hogy ne azt várjuk el, hogy nekünk minden megadatik, hogyha az Istent követjük, hanem tegyünk meg mindannyian mindent, amit mi megtehetünk. Ugyanúgy fel kell ugye nekünk is készülnünk a feladatainkra, és azért kaptunk észt a Teremtőtől, hogy életünk vezetésében használjuk, de ugye fontos, hogy a cselek helyett kérjük az Istentől az áldást minden napunkra, különösen azokban a helyzetekben, amelyeket úgy érezzük, hogy első nekifutásra nem tudunk megoldani. Ugye Jákob Istenhez imádkozott, amikor megoldhatatlan feladat előtt állt. Ti mivel fordulnátok az Istenhez? Áron?
Hát, hogy legyünk bizalmasak, és bízzunk benne. Hogy ő segít nekünk, ha valami gond van, és ő csak jót akar nekünk.
Igen, ügyes vagy, Áron. Fogalmazzuk meg akkor mi is a mi saját imánkat a jó Isten felé. Mi az, ami most a szívetekben van? Szonya?
Köszönöm, hogy egészséges az egész családom.
Áron?
Köszönöm, hogy az Isten mindig velem van, és segít a nehéz dolgokban.
Zétike?
Köszönöm, hogy a családdal való együttlétünk mindig jó, és áttörődünk egymással.
Laura?
Hálás vagyok, hogy egészségesek vagyunk.
Szonya?
Köszönöm, hogy ilyen jó tanáraink vannak.
Mondhatod, Lilike.
Köszönöm azt, hogy még a mamám még egészséges, meg hogy küzd még a fájdalmaival is, meg hogy az egész család is ilyen anyának is nagyon sok a dolga, és nem tud mindig ránk figyelni, meg nagyon nehéz neki, hogy ő tart el minket egyedül.
Szonya?
Köszönöm, hogy egészségesek a nagyszüleim.
Én meg megköszönöm azt, hogy ilyen tanítványaim vannak, mint ti. Hálát adok a jó Istennek, hogy részese lehetek a ti életeteknek, és kívánom azt, meg kérem a jó Istentől azt, hogy találjátok meg ti is a hivatásotokat, azt, amiért a jó Isten titeket ide küldött. Az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Galcsik Beatrix hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Nem szégyenül meg senki, te vagy a remény, ezért lelkézek mindig, Uram. Vigyázz rám, óvjál meg, szükségem van rád. Te hozzád felem velem, Uram, ha legyen.
hozzád.